Szervusztok, ez itt az Enyhekatarzis, is én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Zaher Gábor, orvos, toxikológus. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én köszönöm a meghívást.
Én nagyon köszönöm, hogy itt vagy, ez egy rendhagyó.
Most meg köszöngetjük egymásnak itt a
dolgokat. Igen, gyakran fél órájuk köszöngetjük egymásnak. Ez egy rendhagyó adás lesz, végülis a zene és a függőségekről beszéltünk, eddig erről nem volt igazából szó ebben a műsorban, de ez egy fontos téma, mert így vagy úgy ez mindig előkerül. A művészet, a zenecsinálók működésére mindig, vagy nagyon sokszor hatással voltak a tudatmódosítószerek.
Hát de azt gondolom, hogy mindenkire. Hát most gondolj bele, a történet az ott kezdődött, hogy meglett az ember. És az ember kíváncsi volt. És ott ment például egy erdőben, és akkor ott látott ott az egyik fatövébe valamit. Ma úgy hívjuk, hogy gomba. És leszette, megette, az 3 napon meghalt. Hú, ez volt a gyilkos galóca. Aztán egy másik embertársunk egy másik erdőben szintén talált néhány gombát, amit megevett, kicsit olyan furcsa íze volt, és utána elkezdte magát olyan nagyon-nagyon furán érezni. Ma talán azt mondanánk, hogy betépett, de valószínűleg ez a szó ez egyetlen egy ősnyelvben sem szerepelt, és ők voltak az első olyanok, akik már tudatmódosítószert használtak, persze véletlenül, természetesen. És tök érdekes, hogy a tudatos tudatmódosítószer használatról időszámításunk előtt 7000-ből már vannak emlékeink, ami persze barlangrajz. Algéria déli részén Tassziliba sivatagban találtak olyan barlangrajzokat, ahol a gombafejű isteneket ábrázolták. Na most itt még ne arra gondoljunk, hogy Beatles együttes, mert akkor még ez nem is volt sejthető.
Bár egyébként ők is toltak ezt az.
Hát abszolút, persze.
De erről a később.
Persze, hanem a történet alapvetően arról szólt, hogy ilyen furcsa gomba alakú emberábrázolások kerültek fel ugye a barlangnak a falára, hiszen ebből nőtt ki maga a sámán kultúra. És ha belegondolsz, tulajdonképpen hosszú 1000 éveken keresztül maga a kábítószer használatnak olyan nagyon-nagyon negatív része nem volt. Hiszen rétegszolgáltatásként működött. Ugye a sámán megette, ott kicsit elhalucinálgatott a tűz előtt, megjósolta, jó lesz a vadászat, háború, bla bla bla. Időnként akkor jöttek ugye a berserkerek, ugye a vikingek, akik a medveharcosok, sőt római birodalom, és még számtalan példát lehetne felsorolni, ahol rétegszolgáltatásként volt ez valójában jelen, és ez így volt körülbelül olyan 50-es, 60-as évekig. És akkor változott meg tulajdonképpen a világ, és ez persze nem úgy, hogy fölkapcsoltak egy villanyt, hanem akkor jöttek ugye azok a figurák, akik ilyen kísérletező alkatok voltak, akik elkezdtek új szerek után kutatni. A természetnek az adottságait is kihasználták, hiszen a körülöttünk lévő világban, és itt most ne a kis országunkat értsük, hanem ezt a földgolyót, legalább 300 olyan növényfajta van, amelyik a természeténél fogva tartalmaz tudatmódosítószert. És ugye ezek voltak azok a cuccok, amelyeket valójában a természeti népek használtak. Leszették, megfőzték, megették, és így tovább, és így tovább. Ami részese volt a saját vallási szertartásaiknak, ünnepeiknek, és így tovább. És biztos belehaltak egy páran, mert bele kellett, hogy halljanak, amiről igazándiból adatunk nincsen, hogy régen ez mennyire volt jelen, de nagyon-nagyon sokáig ez egy elfogadott történet volt. És ha belegondolsz abba, hogy például az irodalomba ugye hány olyan embert lehetne említeni, akinek a szerhasználat nagyon-nagyon sokat jelentett, vagy nem csak az irodalomban, a tudományban, itt volt például Erdős Pál, ugye zseniális matematikus volt, a világ egyik legnagyobb matematikusa, aki maga is stimulánszert használt. Na most ő elkezdett dolgozni egy problémán.
Ezt lehet tudni, hogy mit?
Vagy te... általában benzedrint használt, ugye ez egy stimulánszer az amfetaminhoz hasonlít, és ugye ő elkezdett dolgozni egy problémán, és még te meg én ugye valamint dolgozunk, este elfáradunk, abba hagyjuk, azt reggel majd valahogy belezögykölődünk a történetbe. Most egy olyan furcsa agy, mint egy Erdős Pál agya, akinek teljesen másképp van húzalozva, mint a miénk, az nem olyan, hogy akkor most abba hagyom a probléma megoldást, azt holnap folytatom. Hanem ő dolgozott, használta a stimulánszert, hiszen fizikailag elfárad, a figyelme is elfárad, aztán utána gyakorlatilag megoldotta a problémát, és lehet, hogy utána egy hétig kvázi kiütötte magát, és nem tudott semmiféle kommunikációt létesíteni, de gyakorlatilag ő például azt mondta, hogy ezt ő sosem hirdette, nehogy a matematikai hallgatók azt gondolják, hogy a kábítószer az a tudomány részét képezi, de mindig is voltak, vannak és lesznek olyan zseniális elmék, én csak úgy hívom őket, hogy betépet álmodozók, akik szerhatására tudtak olyan dolgokat produkálni, ami vitte előrébb a világnak a szekerét. Itt van például ugye a DNS feltalálója, a Crick professzor. Ő is úgymond egy LSD-s élménye kapcsán jelent meg előtte, ugye az a furcsa kettő spirál. Most, ha így ülnél gondolkodni, eszedbe jutna a kettő spirál? Nem, nekem se jutna eszembe. De kellett neki valami, ami egy kicsit itt adott neki egy olyan löketet, amitől ez az egész tulajdonképpen megszületett. De mondhatnánk itt a ízorok közül Borókszt, ugye, aki ugye a junkie szót is megalkotta.
Sőt, hogy a korábbra megyünk, akkor a Baudelaire.
Hát hogy ne Verlaine, Baudelaire. Ugye hát ugye, amikor nem mi szívjuk a pipánkat, hanem a pipa szív bennünket. És ezek valami hihetetlen képzettársítások, amelyek így józanul így leülsz, na találjunk ki valamit, soha nem fog eszébe jutni az embereknek. És persze az is igaz, hogy biztos nagyon sok olyan próbálkozó volt, aki szeretett volna szerhatásával olyat produkálni, ami nyomot hagy a világban, de baromira nem sikerült neki. Mert mondjuk belehalt, nem olyan volt az elméje, de azért nem azt mondjuk nagyon sokan, és ez most bárki ne azt gondolja, hogy akkor na most itt reklámozzuk, hogy haló, kedves fiatalok, akkor toljatok, mert hát, ha tudtok majd olyan riffeket írni, mint a Keith Richard, és még folytathatnám ugye itt a felsorolást, ez egyáltalán nem erről szól, ez arról szól, hogy vajon nekik jó volt-e ez az egész? Hogy vajon ők hogy keveredtek ki ebből a dologból, és akkor itt azért nézzük meg ennek a negatív oldalát, a 27-esek klubját, ugye, akik 27 éves korukba belehaltak, és most el tudnák képzelni Jimi Hendrixet, hogy az unokája tologatja a Central Parkba. Szóval abszolút nem, valahogy ők így váltak tulajdonképpen legendává, és baromi nagy árat fizettek érte.
Igen, és egyébként érdekes, hogy olyan riffeket, vagy olyan dallokat köszönhetünk nekik, amik viszont olyat adtak azoknak is, akiknek semmilyen tapasztalatuk nem volt semmilyen fajta szerrel, ami előrébb vihet őket az életükben.
Meg nem csak az életükben, hanem gondolj bele.
Ez egyfajta médium szerepet tölt be, hogy a művész, a klasszikus.
Igen, hogy egy Lou Reed számot, ha végighallgatsz, főleg az, ami ugye a heroinról szól, akkor szinte úgy élheted át ezt az élményt szer nélkül, mint ahogy ezt egy klasszikus heroinista átélte. És azt gondolom, itt érdemes lenne talán belehallgatni ugye ebbe a számba, hogy ez a Lou Reed szám, ez valójában miről szól, mert szerintem, hogyha megnézzük a kábítószerekről szóló számokat, akkor ez az, ami gyakorlatilag magának a heroin túladagolásnak a lényegét tulajdonképpen bele tudja foglalni, és azért ebbe a heroin túladagolásba azért nagyon-nagyon sokan belepusztultak, de hogyha meghallgatjuk ugye ezt a számot, akkor én azt gondolom, hogy át lehet élni azt az élményt, amit amúgy csak szerrel él át az ember, de sikerülhet szer nélkül is.